különleges utak, sorsok teljesítmények, hivatások, szenvedélyek, sikeres elismert emberek az élet meg annyi területéről. Egy valami mindannyiukat összeköti, a judó. Vajon ez a titok? Ez a Judo Info podcastje, ami összeköt. Az Ami Összeköt mai vendége egy igazi elit alakulat parancsnoka, a Honvédség sportszázadának vezetője, a közelmúlt egyik kiemelkedő magyar judósa. Európa-bajnoki bronzérmes, kétszeres Grand Prix győztes, 2016-ban az egyik olyan sportoló volt a világon, aki kiharcolta a riói olimpiai indulás jogát, mégsem léphetett tatamira a Brazíliában. Sohasem érhette az a vád, hogy nem tesz meg mindent a győzelemért, sőt, túlságosan is sokat tett érte. A teste egyszerűen nem tette lehetővé, amit a szíve diktált. Sportolói pályafutása során 10-szer operálták, de elképzelhető, hogy többször is kellett volna. Előfordult, hogy 4 helyen eltört lábbal is a küzdelmet választotta. Már az óvodában úgy érezte, ki kell állnia az igazságért, a gyengék mellett, és a küldetése felnőtt fejjel mit sem változott. Tenni az emberekért, szolgálni a közösséget. Az Ami Összeköt mai vendége Krizsán Szabolcs. Először egy ilyen banális kérdést teszek föl, hogy neked hogy kezdődött a judó?
Érdekesen indult a karrierem, egészen korán már 4 évesen édesapám levitt az Ute judó termébe. Nem messze lakott tőlük erdőkertesen Fogarasi Dénes, aki ezüstérmes volt, és hát egy jó kötésű fiatalemberként ismerték meg, és akkor úgy voltak vele, hogy a Szabika elég vadóc, aktív gyerek, és hát neki is jó lesz a judó. Levittek ugye Horvai Sanyi bácsihoz, még ugye ma is aktív nevelőedzőmhöz, és hát ott ragadtam. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem is volt nagyon más sportág az életemben. Kézilabdát megpróbáltam, de a labdaérzékem az híresen gyenge, úgyhogy az nem jött be.
Azt láttam itt az adatlapokon, hogy az első ilyen komolyabb eredmény, amit már a Judo Inside-on is jegyeztek, az 2002-ben volt egy ifjúsági magyar bajnoki ezüstérem, és csak így ránéztem a eredmény listára, hát abban az évben olyanok voltak aranyérmesek, mint Csernovicki Évi, Baszkó Berni, Mészáros Anett, Borbarna, tehát ez egy nagyon komoly generáció volt, és hát az útéban is akkor ugye egy nagyon-nagyon erős utánpótlás sor nőtt föl.
Igen, igen, és hogyha most, hogy mondod így a számokat, 2002, hát akkor azért 13 éves voltam, szóval az még nem is ifi korosztály, szóval valószínűleg az a idősebbek között sikerült elérni ezt az eredményt. Azt kell mondjam, tényleg egy nagyon erős generáció volt, húztuk egymást, és hát nyilván nekem is, mint fiatal sportoló, nagyon inspiráló volt, hogy tényleg egy olyan közegben küzdhettem az eredményekért, akik elkezdték egy idő után halmozni a nemzetközi szinten is, és hát evidens volt, hogy én is oda akarok eljutni, ahol ők vannak.
Ez olyannyira erős volt az után, hogy 2 évvel később, tehát 2004-ben, nem nagy távolság, a Budapest Sportarénában rendezték junior világbajnokságot, ahol 2 klubtársad is döntős volt, ugye Anett, Mészáros Anett aranyérmes lett, Burján Laci ezüstérmes lett. Én mégis úgy láttam egy következő cikkben, hogy te már egy másik klubban folytattad ebben az időben.
2004-ben... ugye ott együtt izgultuk végig, hát végig számoltunk vissza. Bubu is vezetett ugye a döntőben a francia La Rose ellen, aztán hát sajnos nem úgy sikerült, ahogy vártuk. Igen, volt egy törés igazából. Nekem a pályafutásom hát talán a legnagyobb mérföldkő az volt, amikor átkerültem Illés Sanyi bácsihoz, és ez rendkívüli módon meghatározta a pályafutásomat. Az a csapat, az a fajta habitus, illetve ahogy ott szocializálódtunk, illetve a munka morálom is, azt kell, hogy mondjam, ott alakult ki igazán, ami szerintem a későbbiekben lehetővé tette, hogy egy viszonylag szép pályafutást befussak. Igen, abban az időszakban volt egy váltás, ami, hogy mondjam, nem a versenyzők döntése volt, hanem klub szinten úgy alakult, hogy Sanyi bácsi kicsit háttérbe vonult, nyilván nagyon sok év aktív edzősködés után, és hát elkezdtünk szétszéledni. Én még ott maradtam az utéban, Cinege Józsi bácsinál folytattam a versenyzést, tehát Józsi bácsi is egy kiváló edző volt, nyilván egy más habitus, más morál, de a csapat ott is nagyszerű volt. És az ifjúsági Európa-bajnokságon ért kudarc miatt úgy éreztem, hogy váltásra van szükségem, és 2006 év elejétől én átmentem a KSI-be, és ott egy, hát közel 3 évet eltöltöttem.
Ebben az időszakban volt az első igazán kiugró sikered, 19 évesen egy junior világbajnoki 5. hely, és ha beszéltünk a magyar fiataloknál, hogy egy aranygeneráció nőtt ki ebben az időszakban, hát a világban is ez a korosztály valahogy nagyon meghatározó volt, mert azon a junior világbajnokságon ott olyanok lettek aranyérmesek, mint az orosz Gástyán, a brazil Menezes és Rafael Silva, a japán Haruka, az amerikai Harrison, a cseh Krupalek, a francia Riné. Hát ezek a nevek a saját súlycsoportjukban éveken át meghatározók voltak, sőt, ezek a nevek mind olimpiai bajnokokat takarnak. Van, aki közülük még Tokióban is éremesélyes lesz.
Igen, igen, hát mindenki élmény volt, ugye, hogy ezzel a generációval tulajdonképpen együtt nőttem fel, együtt versenyeztünk, és ugye kísértük egymás pályafutását, ugye még azt mondom, hogy elég jó kapcsolatban is vagyok velük, hát nyilván nekem is ugye az volt a célom, hogy ebbe a magasságba eljussak, hát voltak ugye olyan tényezők, sok sérülés, ami úgy gondolom, hogy azért nagyban meghatározta, hogy sajnos én nem tudtam ilyen magasságba eljutni, de számomra is élmény, hogy még a mai napig látom őket ugye az IGF World Tour versenyen, illetve a különböző világversenyeken, ahogy küzdenek.
Kicsit visszakanyarodva a junior VB 5. helyhez, utána a következő 2 évben az 23-as EB-n kétszer is ezüstérmes voltál, de már megint egy másik klub színeiben. Te ilyen vándormadár voltál?
Akkor a Honvédban, ez hát ugye 2008-ban volt, és volt egy iszonyatosan erős csapat, egy nagyon erős generáció, és lényegében akikkel annó elváltunk az Újpestben, többen ugye ott kötöttek ki, köztük ugye Mészáros Anett, Urbancsok Tamás, akiket egy nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltunk, és ugye ott volt Hatfi Dani, a zászlós hajó, akire tényleg hát példaképként tekintettem, és nagyon vonzó volt számomra akkor Toncs Péter személye is. Egy nagyon jó közös megegyezéssel a KSI-val ugye elváltunk, és úgy gondoltuk, hogy a Honvéd lesz a megfelelő klub ahhoz, hogy ki tudjak teljesedni ugye a felnőtt korosztályban is, és ugye amit említettél, a első 2 évben tényleg jól ment a judó, egyből szinte sikerült berobbannom az 23-asok között, és tényleg a felnőtt világkupákon már 20 évesen ugye többször éremért küzdöttem. Úgyhogy ez volt a fő oka ennek a váltásnak. Egyszerűen én mindig úgy tekintettem rá, hogy ugye ez egy egyéni sport, és szerettem volna azokat a feltételeket megteremteni, amik lehetővé teszik azt, hogy a legmagasabb szinten teljesítsek. Én akkor ezt úgy gondoltam, ma is így döntenék.
Láttad azt a filmet, aminek az volt a cím, hogy Sebezhetetlen?
Igen, igen.
Emlékszel a történetre, hogy a Bruce Willis játszott benne az egyik főszereplőt, talán a pozitív főst, aki sebezhetetlen volt, és volt egy ellentéte, Samuel L. Jackson, akit úgy neveztek, hogy Mr. Üveg. Aki...
Igen, értem a párhuzamot, igen, igen.
Ha nézem az eredménylistákat, 2012 ugye a londoni olimpia éve volt, és alig, ha nem neked is egy fontos célkitűzés lehetett, de 2012 februárja és 2013 februárja között nem nagyon versenyeztél. Gyakorlatilag végigkísérték a pályafutásod a sérülések, és itt is volt egy komolyabb törés.
Sokszor szoktam azt mondani, hogy a testem nem tette lehetővé azt, amit a szívem diktált, hogy egyszerűen nem volt alkalmas, úgymond ehhez a terheléshez. És hát itt 2012-ben is azt kell mondjam, hogy volt egy egész jó szériám, tényleg a Csoknyai Lacival, a Nagy Solymos is annyival nagy csatákat vívtunk, sikerült ugye világkupa érmeket is nyernem, csak hát egy súlyos csukló sérülés következtében becsúszott 4 műtét, és igazából a jobb csuklómat azt ugye egymás után 3-szor kellett műteni, hogy rendbe tudják hozni, és nagyjából, hogy elkezdtem visszatérni, meg kellett műteni a balt is, hogy egy kicsit anyaggyenge voltam. Igen.
Fel tudnád sorolni, hogy hány sérülés, vagy hány műtéted volt?
Hát műtét az kerek 10, de volt több olyan, amit mellett úgy döntöttem, hogy nem, kívánom megműtetni, és ennek azért a mai napig azért érzem a hatásait, hogy volt egy lábtörésem, ahol 4 helyen tört el a lábam, mondták, hogy össze kell tűzni. Mondtam, hogy ez kizárt, mert jön a világbajnokság, ha kell, akkor így küzdök, de nem akartam. Szóval hajlandó voltam lényegében mindig feláldozni az egészségemet azért, hogy gyúdozzak, hogy küzdjek. Elég fanatikus hozzáállásom volt, és nem mondom, hogy ez volt a legcélra vezetőbb.
Picit kanyarodjunk vissza ugye a következő olimpiai ciklushoz, ami a Riói olimpiáig vezetett, és ami neked hát fantasztikusan indult. Volt egy olyan időszakod, mikor 3 nagy versenyt nyertél egymás után, a Horváth Grand Prix-t és 2 Open versenyt, aztán jött a pályafutásod legnagyobb sikere Franciaországban 2014-ben, az Európa-bajnokságon, ahol csak a házigazda világbajnoka tudott megállítani. Most úgy gondolsz erre az időszakra vissza, mint a legjobb időszakra?
Hát ez egy nagyon érdekes periódus volt, mert ugye, hogy visszajöttem a csukló műtétekből, 13-ban itt a budapesti EB-n nagyon komoly formába versenyeztem, 8 közé ugye ott eltört 4 helyen a lábam, szóval ez egy kicsit ugye újra visszavetette a dolgokat, és pont amit említettem, hogy a VB-n már tudtam indulni, de akkor az amerikai Stevens-től kikaptam intésekkel, és ezt követően jött a Riekai Grand Prix, ahol, hát hogy mondjam, nem volt egy olyan nagy támogatottságom, és abban az egészben az volt az izgalmas, hogy tulajdonképpen önköltségen mentem ki a saját autómmal, a párommal, és hát nem volt az a fajta elvárás velem szemben, és ugye sikerült tulajdonképpen berobbannom a nemzetközi felnőtt mezőnybe, és egy óriási elégtétel volt nekem úgy, hogy tényleg, hogy sérülésbe, minimális támogatással bizonyítani tudtam, és úgy gondolom, hogy elsősorban magamnak, és talán ott hittem el igazán, hogy nagy dolgokra lehetek képes a felnőttek között is. Ami még érdekes volt, hogy pont egy 14 hetes kiképzésen vettem részt közvetlenül itt a katonaságban, és a Minszki világkupát úgy nyertem, hogy tulajdonképpen itt levettem az egyenruhámat, mentem ki a reptérre, és már indultam Minszbe, ott is ugye teljesen egyedüli magyarként nem jött velem stáb, senki sikerült nyernem, az ugye még egy plusz löketet adott, és hát ugye folytatódott Szófiában is, ahol tényleg hát ott az elég jó ellenfeleket sikerült legyőznöm, és ez megadta azt a hitet, meg azt az erőt, ami szerintem megalapozta azt az EB érmet, amit ugye Montpellierbe sikerült megnyerni, és hát nyilván, ha visszagondolok, tényleg egy extázis, hogy nem is tudom, sok mindent odaadnék, ha azt még egyszer átélhetném, amikor van egy ilyen EB érem, hiszen az ember úgy bízik magába, hisz benne, hogy egyszer képes lehet ő is egy világverseny érmet nyerni, de amikor ez megtörténik, akkor az egy ilyen eufórikus, tényleg extázis, hogy mindig ott van az emberben azért a kétel, hogy képes vagyok, nem vagyok, és amikor rájön arra, hogy képes vagyok, akkor az tényleg egy óriási élmény. Amit úgy gondolom, hogy mindenki, aki nyert valaha EB-érmet, különösen judóban, ebben a nehéz sportágban, mint egyfajta pozitív pecsétet viseli magán, hiszen ha azt mondják valakiről, hogy ő egy EB-érmes, akkor az egy nagy dolog.
A sort az majdnem sikerült folytatni, ugye 2015-ben akkor már olimpiai kvalifikációs verseny volt a Horváth Grand Prix, ahol megint aranyérmes lett, és ott a döntőben egy magyar riválissal küzdöttél, és az ő neve azért is fontos, mert ő volt a közvetlen riválisod az olimpiai kvalifikációs harcban is, és 2016-ban te voltál az egyik olyan sportoló a világon, aki kiharcolta az olimpiai indulás jogát, de mégsem indulhatott.
Hát el kell mondjam, ez a mai napig egy ilyen nagyon nagy szívfájdalom. Pont tegnap, amikor ugye szemben volt ma ugye beszélgetni fogunk, akkor egy kicsit így át is gondoltam, hogy feltépett egy-két sebed. Azt el kell mondjam, hogy ez a rivalizálás Csóknyai Lacival egy olyan rivalizálás volt, ami szerintem mind a kettőnket előrébb vitt, mind a ketten fejlődtünk, jobbak lettünk ezáltal, hiszen egy óriási presszió volt rajtunk, hogy nem csak a világ élmezőnyibe kellett betörni, és ott ugye minél több pontot szerezni, hanem egymással is komolyan versenytünk. De ez egy nagyon tiszteletteljes és mondhatni baráti viszony volt köztünk, szóval arra, hogy ő jutott ki, és ő kifiselte Magyarországot, úgy gondoltam akkor, hogy valahol Büszkés voltam, hogy ez az ember ment ki, és nagyon bíztam benne, hogy mind a kettőnket valahol képviselni fog, és igen, és a nyolc megmutatja, hogy 81 kilogrammban a magyarok azok tényleg a világ elitbe tartoznak. A saját oldalamról meg kell, hogy említsem, ugye, hogy itt a zágrábi Grand Prix-n ugye nyertem, egy elképesztő veszőfutás kezdődött, már ott sérült volt az egyik vállam, és iszonyatosan gyorsan amortizálódott sajnos, hát lényegében az összes szalag elszakadt benne, és a 16-ban az olimpiai évében, januárban kiutaztunk Mitterzélbe, és az első edzésen megsérült a másik vállam is, és lényegében utána úgy néztek ki a versenyek, hogyha csúnyára rám néztek, már kiugrott valamelyik, és ez azért elég előteljesen visszavetett, de tényleg annyi pontot sikerült még gyűjtenem a kvalifikáción, hogy bőven bent tudtam maradni a direkt kótások között.
Beszéltél arról, hogy milyen komoly volt ez a rivalizálás, de úgy emlékszem, hogy abban az időben itthon is ebben a súlycsoportban már elég erős rivalizálás volt. Tehát ha csak a nemzetközi szinten sikeres ellenfeleket sorolom föl, akkor Csoknyai Laci mellett ugye korábban ott volt Gera Csaba, aztán megérkezett mellé Ungvári Attila, ott volt végig ifjabb Nagy Csolymos is Sanyi, akik mind letettek nemzetközi eredményeket is az asztalra, tehát nem lehetett egyszerű. Például azt szúrtam ki, hogy felnőtt magyar bajnokságról, hát idézőjelben mondom, csak egyszer sikerült aranyat szerezni.
Igen, itt ez hozzátartozik, hogy ez 2009-ben volt, tisztel emlékszem rá, Kecskeméten, igen, és akkor küzdöttem először a Nagy Csolymosi Sanyival, nekem ugye hát fiatal titánként az volt a célom, hogy ő akkor első ember volt 81 kilóban, hogy nyilván őt meglegyen a skalpja. Ez sikerült is, és az következő években valahogy úgy alakult mindig, hogy nem nagyon indultam el a magyar bajnokságokon, nem is tudom, hogy indultam egyáltalán, vagy úgy mondott, felértem, a 20 évesen sikerült felnőtt OB-t nyernem, és egy kicsit bánt is a dolog, hiszen most így utólag visszagondolok, biztos, hogy több OB-n indulnék, hiszen ennek nagy presztízse van, és ahogy említetted, különösen egy olyan súlycsoportban, ahol azért több kiváló magyar versenyző is van.
Láttam most nemrég egy interjút veled, amikor ugye készültem erre a beszélgetésre. A Riói olimpia után meglehetősen bizakodóan nyilatkoztál a folytatásról, hogy most már a vállad talán négyszer lett sorban meg, nem is tudom, most majd oda csapsz. Már nem sok verseny volt hátra, tehát az utolsó ilyen nemzetközi vonalba tartozó verseny, az egy bronzérem volt Glasgow-ban 2018-ban.
Nagyon, nagyon dacos vagyok igazából, és úgy vagyok vele, hogy ki, ha én nem, van egy elég erős ilyen habitusom, illetve így van. Az olimpia után úgy éreztem, hogy most én visszatérek, és akkor elégtételt veszek, és most megmutatom, hogy képes vagyok tényleg azt elérni, amire úgy gondolom, hogy hivatott vagyok. És hát fölmentem 90 kilóba, tényleg nagyon komoly izomtömeget sikerült felépítenem, és az első nemzetközi versenyben, Minszbe ugye bejutottam a legjobb 8-ba, jó is volt a forma, és sikerült újra megsérülnöm, és tulajdonképpen a már műtött vállam, vagy a már műtött jobb vállam újra megsérült, és hát újra kellett műteni, és ez egy óriási pofon volt, hiszen tényleg úgy gondolom, hogy mentálisan sikerült abba, mentálisan, fizikálisan abba az állapotba kerülnöm, hogy akár 90 kilóban is lett volna ráció arra, hogy nemzetközi szinten teljesítsek. Jött az újabb műtét, leszakadt rólam az a sok felépített izom, és megmondom őszintén, ott már egy cél volt a szemem előtt, hogyha ennyit küzdöttem, ennyit szenvedtem, akkor igenis én még szeretnék kivenni valamit ebből az egészből, és visszafogytam ugye 81 kilóra, és hát a glasgow-i bronzérem volt az, amivel azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen jól laktam, hogy hittem valamivel, bíztam valamivel, sikerült megnyerni ezt az érmet, és akkor éreztem talán először, hogy az az óriási belső töltés, az a motiváció elkezd lecsökkenni, és nem biztos, hogy tovább akarom ezt én magas szinten csinálni, és hát hozzá tartozik, és ott is második meccsen eltört két ujjam, úgyhogy igazából ott sem úsztam meg. Szóval tulajdonképpen már komikus volt egy kicsit a dolog, de igen, azt kell mondjam, hogy az a glasgow-i bronzérem hiába csak egy ilyen European Open volt, nagyon-nagyon értékes számomra mai napig.
tudatosan készülhettél egy másik pályára, mert már a londoni olimpia idején hadnagy voltál.
Én nagyon korán elhatároztam azt igazából, hogy rendőr szeretnék lenni, és akkor, amikor én elkezdtem a felsőoktatásban a tanulmányaimat 2007-ben, akkor tulajdonképpen a rendőrtiszti főiskola nem volt összeegyeztethető az élsporttal, hogy ott ugye teljes munkaidőben benne kellett volna lennem, és innen jött a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Így én oda felvételiztem, és amikor lediplomáztam, akkor tulajdonképpen adott egy lehetőség, hogy az Altiszti Akadémián egy ilyen tűzvédelmi tiszti beosztásban elhelyezkedhettem, és hála Istennek olyan jó eredményeim voltak, hogy a Magyar Honvédség támogatott abban, hogy abszolút az élsportra tudtam összpontosítani, minimális volt a szolgálati elfoglaltságom, és azt kell, hogy mondjam, ha nem lett volna ez a döntés, hogy én a katonai pályát választom, valószínűleg sokkal hamarabb már abba kellett volna hagynom a pályafutásomat a sérülések és egyéb tényezők miatt.
Csak egy pillanatra visszakarnyolodva, miért éppen a rendőri hivatás vonzott?
Ez érdekes volt, mert a nagypapám, akit nem ismerhettem, ő rendőr volt, és a nagymamámmal tényleg egy nagyon-nagyon közel és nagyon jó kapcsolatot ápolok a mai napig, és ugye rengeteg olyan történetet hallottam róla, hogy ő volt gyors kéz, aki mindenhol rendet rakott, és valahogy ez így belém ivódott, hogy már az óvodától kezdve mindenhol én voltam egy kicsit így az igazságtevő, hogy kiálltam a gyengék mellett, és nem is tudom, mint egy modernkori Robin Hood, úgy éreztem, hogy ez végigkísért az egész életem, majd szerettem volna tenni az emberekért, tenni a közösségért, és ezt a rendőrségben láttam leginkább, de a katonaság felé fordultam végül.
Most a sportszázad parancsnoka vagy. Ez azt jelenti, hogy más sportolóknak, más versenyzőknek, élsportolóknak teszi lehetővé ez, hogy ugyanolyan nyugodtan koncentráljanak a pályafutásukra, mint ahogy te versenyezted végig?
Egy pici specifikusabb ez a dolog. Itt a mostani élsportolók, akik csatlakoznak a Magyar Honvédség állományához, ők vállalják azt, hogy ugye az élsport mellett különböző katonai kötelmekkel összefüggő feladatokat is teljesítenek, és ők mondhatom, hogy még aktívabbak, mint annó én voltam, hiszen én szervezem nekik a kiképzéseket, lövészeteket, különböző szolgálati feladatokat, és most ugye sajnos itt a járvány helyzetben és nagyon aktívan mozgósítanom kell őket. Szóval tulajdonképpen akik nem az olimpiára készülnek, azok ott vannak az északi és a déli határon, a kórházban, különböző objektumvédelmi feladatokban, úgyhogy mondhatom, hogy ők még aktívabbak, mint én voltam annó.
Picit mesélj a sportszázadról.
Hát ugye a történelem során már volt két sportszázad, de egyik sem élt meg még annyit, mint a mostani. A sportszázad rendeltetés, hogy egyfajta hidat képezzen a Magyar Honvédség és a civil társadalom között, szeretnék példaképeket mutatni, akik valóban hitelesek, hogy mind az élsportban nagy dolgokat vittek már végbe, és a katonai feladatokban is aktívan részt vesznek. Én célomnak érzem, hogy ezt a mentalitást át tudjuk vinni a fiatalabb generációra, és egyszerűen vonzóvá tegyük ezt a honvédséget. Hiszen az élsport és a katonaság alapvetően hasonló értékeket képvisel, itt a kitartás, hazaszeretet, céltudatosság, bajtársiasság, és én azt tapasztalom, hogy itt az élsportolóim is ezzel abszolút tudnak azonosulni, és tényleg valós értékeket képviselhetünk a civil társadalom fele. És hát én bő egy éve, 2020. március 1-től vettem át a századparancsnoki beosztást, előtte egy 5 hónapig célzottan felkészültem erre, pont úgy volt, hogy a katonai világjátékon még versenyeztem, és ahogy hazaértem, már ugye elkezdődött a felkészülés, és hát 2020. márciusától elkezdtem, de hát nagyon komoly eredményeket mondhatok magaménak, hiszen tényleg közel 30 katonasportolónak megvan már az alapkiképzése, mindegyik szinte részt vett az alapfelkészítésen, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, katonai szempontból is jól teljesítenek. Az meg hát külön öröm számomra, hogy azok a versenyzők, akikkel annól még együtt jártam a világot különböző sportágból, most már a nem csak sporttársaim, hanem katonáim is.
Kik az ismertebb sportolók?
Hát néhányat mondanék, akiknek már olimpiai kóta is, mondjuk a Lőrinc fivérek, Lőrinc Tamás, főtörzsőrmester, Lőrinc Viktor törzsőrmester, vagy az olimpiai bajnok vízilabdázó Hosnyánszki Norbert szakaszvezető, de hogy ne menjek messzire, Karakas Hedvig törzsőrmestert is megemlíteném, Európa bajnok dzsúdósunk, és hát tényleg óriási élmény volt, hogy az év női sportolója díjat is egyenruhába vehette át, de az öttusától kezdve Kovács Sarolta, őrmester, világbajnok öttusázó, Kassa Róbert Fülne, szintén világbajnok. Mondhatom, hogy hál' Istennek dúskálok a kiemelkedő sportolókban.
Több dzsúdós is van a csapatban?
Igen, több dzsúdós is van. Van, aki pont a katonai világjátékon, ugye Salánki Evelin őrmester egy ezüstérmet is nyerni tudott, ami tényleg óriási eredmény volt, hiszen itt a katonai világjáték az olyan, mint egy olimpia, de Kovács Kitti is, a Kovács Kitti szakaszvezető is az én katonám, illetve Takács Márton őrmester.
Kik kerülhetnek be a sportszázadban?
A sportszázadban azt mondom, hogy mostantól, mert itt ez egy újonnan alakult alegység, ami ugye folyamatosan fejlődik, és nyilván itt a szabályzóin is folyamatosan dolgozunk. Most már Európa és világbajnok, vagy Európa vagy világbajnoki éremmel rendelkező olimpián résztvevő vagy olimpiai aspiránsok kerülhetnek be.
Akkor ez egy elitettség, mint egy...
Elitettség, és nyilván még itt a kisbetűs rész, hogy amúgy pedig mellette el kell, hogy vállalják, ugye az, hogy részt vesznek azokban a katonai feladatokban, amiben szükséges.
Tudsz esetleg olyan példákat mondani, amiket most csinálnak ezek a katonasportolók?
Igen, hát például a kazanyi világkupán Siklósi Gergely őrmester megszerezte az olimpiai kvótát, és ugye közvetlen a helyszínről jelentkezett már a szolgálati feladatra, ő ugye egyből részt is vett az oltópontoknál, ugye itt a biztosításban, de pont a holnapi napon utazik három sportolóm az északi határ, ugye határvédelmi feladatokat látnak el, vannak ketten a külügynél, úgyhogy folyamatosan igyekszünk segíteni az embereket, és tényleg részt venni a járvány elleni védekezésben. Amikor pedig ugye nincs veszélyhelyzet, akkor alapvetően különböző toborzó feladatokban veszünk részt, illetve segítjük a katonai sportot, és hát van egy olyan specifikus dolog is, amivel én is nagyon aktívan foglalkozom, ez az élsportban szerzett tapasztalatainkat átültetjük. Itt gondolok arra, hogy például egy 4-5 napos fogyasztás, ahol ugye korlátozott a tápanyag felvétel, mégis úgymond maximalizálni kell a teljesítményt, vagy legalább fenn kell tartani. El között és egy nagyon intenzív kiképzés között nyugodtan párhuzamot vonhatunk, és akár egy ilyen teljesítményfokozó sporttáplálkozással hozzá is tudunk járulni ugye a katonák felkészüléséhez. És pont ugye volt csapattársam, Fogasi Gergő őrmester, ő is ugye 23-as EB bronzérmes, most már ugye az egyik beosztott altisztem, és hát együtt is aktívan dolgozunk ezeken a projekteken.
Hát ha már szóba hoztad a fogyasztást, most hogy állsz a súlyoddal?
Hát... Pont a mai napon tudatosult bennem, hogy most már újra oda kell figyelnem, mert egy 88 kilót elértem, és hát nem mondom, hogy minőségben fejlődtem, úgyhogy vissza kell egy kicsit térnem az aktív edzésekhez, de alapvetően szoktam edzeni, inkább a crossfit vonalat követtem, a judót azt minimálisan.
Sérülések?
Azt kell, hogy mondjam, hogy sérülések nincsenek, konstans fájdalmak vannak, amik igazából a bármilyen sporttevékenységet végigkísérnek, amit végzek.
És milyen rendfokozatod van most?
Én százados vagyok.
Hát ugye a judóban vannak a színes övek, meg a dalfokozatok. Ez nálatok hogy működik, hogyan lehet előrébb lépni?
Igen, hát van egy bizonyos kivárási idő, ami általában 4 év a rendfokozatok között, illetve el kell végezni a megfelelő előmeneteli tanfolyamokat, és hát iskolai végzettséghez is kötött az, ugye, hogy ki milyen rendfokozatú lehet. Nekem ugye egyetemi végzettségem van, igazából, hogy mondjam, határa csillagoség, mert ugye a főiskolával maximum őrnagy lehet valaki, az, ami ugye egyel van fölöttem, az első főtiszti rendfokozat. Nyilván tényleg mint egy jövvizsga, azt kell, hogy mondjam, ez is nyilván motiválja az állományt, illetve inspirálja, hogy tényleg minél följebb jusson a ranglétrán.
Maradt-e valamilyen élő kapcsolatod a judóval, azon túl ugye, hogy vannak ott nála a judó sportolók?
Igen, A honvédségben elindítottuk a honvéd judó programot, amit kidolgoztam. Itt az a célunk, hogy tényleg minél szélesebb körben terjedjen itt is a judó, hiszen a mozgásanyag az kiválóan alkalmazható a különböző kiképzések során, hogy csökkenthetjük a sérüléseket. Úgyhogy egy nagy volumenű projekten dolgozom, amiben aktívan részt vesz a Magyar Judó Szövetség is. Most egy kicsit ugye a veszélyhelyzet ezt lelassította, de ezen dolgozunk, illetve a tavalyi Judo Grand Slam-en debütáltam kommentátorként, amit alapvetően élveztem is, és hát bízom benne, hogy lesz még ilyen lehetőség, mert hát ez nagyon kedves a szívemnek tényleg, és sokszor érzem a mindennapokban, hogy hiányzik a közeg, hiányzik az a millő, amit így a judós család biztosít. Nem titkolt tervem, hogy a későbbiekben egy kicsit közelebb kerüljek újra a judóhoz, vagy valamilyen szerepet vállaljak esetleg, hiszen úgy érzem, hogy amiket én kaptam, azokból nagyon szívesen át is adnék akár a fiatalabb generációnak, vagy hasznosítanám akár sportvezetőként is.
Ennek a beszélgetés sorozatnak az egyik küldetés, hogy megmutassa, hogy ezeknek az embereknek, akikkel beszélgetek, mit adott ez a sportág, neked mit adott a judó?
Egyértelműen a judó faragott olyan emberré nagy részt, amilyen ma vagyok. Úgy gondolom, hogy itt lettem, itt sajátítottam el azokat a képességeket, amik lehetővé teszik azt, hogy így a katonai szférában is megálljam a helyemet, illetve az élet minden területén. Úgy gondolom, nagyon sokat hozzátett az életemben az, hogy egy kiváló közegben tudtam már fiatalként formálódni, ahol folyamatos inspirációt biztosítottak számomra mind a csapattársak, mind az edzők, illetve megkaptam azokat a kihívásokat, amik arra sarkaltak, hogy nap mint nap tegyek a vágyaimért, tegyek a céljaimért. Ez a fajta hozzáállás végigkísér az életemet a mai napig, és itt a katonai szférában, katonai vezetőként is nagyon nagy hatékonysággal használom ezeket, és tényleg van egy olyan egészséges magabiztosságom, ami lehetővé teszi azt, hogy amikor valamibe bele kell állni, amikor valamit meg kell csinálni, akkor én igenis oda teszem magam, és akár csak a szőnyegen megpróbálom a legjobbat nyújtani, a legjobbat hozni. Úgy, ahogy nekem is voltak olyan idolok, akiket követtem, igyekszem én is pozitív példát mutatni, mind a fiatalabb generációnak, mind akár itt a munkatársaimnak, és szívügyemnek érzem azt, hogy közösségben dolgozzak, és segítsek másoknak is.
Ami összeköt, ez volt a Judo Info podcastje, tartsanak velünk legközelebb is!